Kedves hallgatom! Felolvassuk Ámosz könyve harmadik részének negyedik versét. Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincsen zsákmánya? Hallatja hangját barlangjában az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogott? Ez Ámosz második kérdése. Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincsen zsákmánya? Természetesen nem. Az oroszlán lopakodva, csendesen, zajtalanul lépeget. Egészen addig néma, amíg rá nem csap áldozatára. Amikor megfogta áldozatát, akkor hallható az ordítása. Hallatja-e hangját barlangjában az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogott? Nem. Az oroszlán kölykök semmi zajt nem okoznak, mert anyjuk figyelmeztette őket, hogy legyenek csöndben, amíg kint van, hogy fogjon valami ennivalót. Amikor azonban visszatér a vacsorával, akkor engedi, hogy ordítsanak, de addig nem szabad ordítaniuk. Láthatod, mindig van ok és okozat. Isten ítélete az ember gonoszságát követi. Ámosz következő kérdése így hangzik. Csapdába esik-e a madár a földön, ha nem vetnek neki tört? Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmit sem fogott? Ámosz könyve, harmadik rész, negyedik vers. Természetesen a madarat nem lehet megfogni mindaddig, amíg csapdát nem állítanak neki. Amikor kisfiú voltam, azt mondták az emberek, hogy megfoghatom a madarat, ha megsózom a farkát. Ezért igyekeztem sót szórni a madár farkára, de nem sikerült. Rájöttem, hogy csapda nélkül nem tudok madarat fogni. A természetben mindig működik az ok és okozat alapelve. Ha madarat akarsz fogni, akkor csapdát kell felállítanod. Most itt van egy másik kérdés. Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmit sem fogott? Az ember nem fog új csapdát felállítani, ha semmit sem fogott. Nekem 6 csapdám volt gyermekkoromban. Az év őszén lementem biciklivel minden reggel, mielőtt iskolába indultam volna, hogy meglássam, fogtam-e valamit. Az egyik csapdában szokás szerint fogtam oposszumot vagy nyulat, és néha még görény is beletévedt. A görényt mindig odaadtam a barátomnak. Jó lehet, többet is foghattam volna, hogy bundát készítsenek belőle, de nem bírtam elviselni a görény szagát. Miután ott hagytam a csapdát azon a helyen több napon át, és sohasem fogott semmit, ostoba lettem volna, ha továbbra is felállítom a csapdát. Ezért egy másik helyen állítottam fel. Ha csapdát akarsz kitenni, akkor arra számítsz, hogy a csapdával elfogsz valamit. Ha megfújják a kürtöt a városban, nem rémül-e meg a nép? Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt? Ámosz könyve, 3. rész, 6. vers. Ha megfújják a kürtöt a városban, nem rémül-e meg a nép? Isten azt mondta, hogy megítéli a népet, és bekövetkezik az ítélet. Ostobák voltak, hogy nem figyeltek oda. Ennek hatással kellett volna lennie az életükre, de nem hallgattak a prófétára. Akár csak a mi népünk sem hallgat manapság Isten igéjére. Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt? Először is értsük meg, hogy a baj nem azt jelenti, hogy valami bűnös vagy gonosz. Ez csapás vagy ítéletet jelent. Ámosz ezt mondja. Lesz-e valami csapás a városban, ha nem az Úr hozta azt? Ez azt jelenti, hogy nincs véletlen az Isten gyermekének az életében. Valami okozza a következményt. Isten nem balgán és nem észszerűtlenül irányítja ezt a világmindenséget. Ezért amikor lesújt az ítélet, akkor valamilyen leckét kell megtanulni belőle. Azt hiszem, hogyha megtanultuk volna a homoktányér leckéjét, és a száraz évszakok, és a depresszió leckéjét, akkor sohasem kellett volna harcolnunk a második világháborúban. De nem tanultuk meg ezt a leckét. Oda sem figyeltünk Isten figyelmeztetésére a második világháborúban, ezért harcoltunk tragikus háborút, és most sem hallgatunk Istenre. Isten egy nemzetnek sem engedi meg, hogy békét és virágzást élvezzen, ha bűnben él. Lehet ugyan időszakos béke és virágzás, de jön az ítélet napja. Ámos számos kérdést föltesz, amivel illusztrálja, hogy minden okozatnak oka van, és Isten ítéletét megelőzi valami. Az ítélet nem véletlenül érkezik, hanem a nép bűnének a következménye. Az én Uram, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. Ámos könyve, 3. rész, 7. vers. A próféták Isten üzenetét közvetítették Izraelnek. Korunknak nem az a problémája, hogy a nép nem hallhatja Isten szavát. A probléma az, hogy nem figyel oda Isten szavára. Isten az ő figyelmeztetéseit igéjében továbbítja. Úgy érzem, hogy a Biblia sokkal időszerűbb, mint a holnap reggeli újság. Végül is, a holnap reggeli újság délre már elavultá válik, és nem sokára kikerül a délutáni lap is a nyomda alól. De Isten igéje éppen olyan időszerű holnap, és az idők végén is. Istennek mindig az volt a módszere, hogy kijelentette övéinek az eljövendő ítélettel kapcsolatos tájékoztatást. Emlékszel arra, hogy Noé napjaiban Isten megmondta, hogy özönvíz által ítéli meg a földet. Noénak 120 évet adott arra, hogy ez idő alatt figyelmeztesse nemzedékét. De a világ nem figyelt üzenetére. Gondolj arra is, hogy Isten időben tudatta Ábrahámmal, hogy elpusztítja Sodomát és Gomorát. Jó, hogy ezt tette, mert ha nem tette volna, akkor Ábrahám rossz képet alkotott volna magának a mindenható Isten felől. Istennek mindig az volt a módszere, hogy az ítéleteket kijelentse az ő népének. Amikor e földön járt testi formában, ezt mondta tanítványainak. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. János evangéliuma 15. rész, 15. vers. A Bibliában sok ehhez hasonló példát találhatunk. Egyiptomban előre figyelmeztette Józsefet a földre érkező éhség 7 esztendejéről. Illést is figyelmeztette arra a szárazságra, ami Izraelre szakadt. Illés odament Aháb és Jezábel udvarába, hogy meghirdesse nekik a szárazságot. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Királyok első könyve, 17. rész, 1. vers. Aztán kiment az udvarból, és 3 évre eltűnt a szemük elől, mivel Isten módszere az, hogy figyelmeztessen a küszöbön álló ítéletre, Urunk megmondta apostolainak, amikor összejött velük az olajfák hegyén, hogy Jeruzsálem elpusztul. Nem maradt kő kövön a városban. Isten módszere mindig az, hogy meghirdesse a küszöbön álló ítéletet. És éppen ezt teszi Ámos próféta is ez igék által. Jól lehet, kortársai nagyon bírálják érte. Az emberek nem akarnak hallani az ítéletről. Inkább bedugják fejüket a homokba, mint a közmondásos strutc teszi. Egyesek orvoshoz sem mennek, mert nem akarják megtudni, hogy valami baj van a szervezetükben. Az emberi család nem akarja hallani a bekövetkező ítélet rossz hírét. Ha az igazságot prédikálod és tanítod, akkor azt mondják, hogy pesszimista, örömgyilkos és rémhírterjesztő vagy. Isten azonban követi azt az alapelvet, hogy minden okozatnak oka van, és Isten csak a vétkező népet ítéli meg. Isten azt is világossá tette, hogy a prófétának kötelessége az üzenet továbbadása, tekintet nélkül arra, hogy mi van az üzenetben. Lényegében félnie kellene, ha nem adná át Isten üzenetét a népnek. Őszintén szólva, szomorúnak érzem magam e napon azokért a liberálisokért, akik nem akarják hirdetni Isten üzenetét. Meg kellene rémülniük. Ha az oroszlán ordít, ki ne félne. Isten szólt. Most ismerjük meg, hogy mit kellett Istennek üzennie. Tegyük félre azt a szociális evangéliumot, ami csak nem olyan, mintha ájulásban lennénk, és valaki egy kis édességet, egy kis világos rózsavizet és napsugarat keverne össze, és arra számítana, hogy minden jóra fordul. A politikusok és a prédikátorok egész életemben azt mondogatták, hogy a szivárvány végén aranyfazék található, és hamarosan oda fogunk érkezni. De már majdnem egy évszázad óta utazom abba az irányba, és még mindig nem érkeztünk meg lényegében. A körülmények egyre rosszabbodnak. Nem akarnak szembenézni azzal a ténnyel, hogy a valódi probléma az ember szívének gonoszsága. Hirdessétek Asdód palotáinak tetejéről, és az Egyiptomban levő palotákról, és mondjátok, gyűjjetek össze Samária hegyein, lássátok meg, milyen zűrzavar van ott, és milyen elnyomás van benne. Ámosz könyve, 3. rész, 9. vers. Hirdessétek Asdód palotáinak tetejéről. Asdód a filiszteusok földjén feküdt. Amikor ezeket mondom, Izrael birtokolja Asdódot. Nagyon sok lakótömböt építettek arra a vidékre, és kikötőt formáltak. Felépítettek egy olajfinomítót is, és ma Asdódba szállítják az olajat. Egyik barátom, aki tanítja a proféciákat, igyekszik a modern Palesztinában megtalálni a proféciák beteljesedését. Amikor az olajvezeték Haifába, Izrael északi részébe érkezett, és az olajfinomító elkezdte működését, és az olajszállító hajókat kezdték megtölteni azon a helyen, barátom így szólt. Látod, itt vannak annak a proféciának a beteljesedései, hogy Ásér olajban áztatja lábát. Azt az olajvezetéket azonban elvágták, és csak az olajszállító hajók vittek olajat Haifába. Most már vannak olajvezetékek a Negeben keresztül, a Vörös-tengertől Asdódig. Az olajat vezetékeken juttatják el az olajszállító hajókról az asdódi olajfinomítóba. Ez olyannak tűnik, mintha Dán áztatná olajban a lábát napjainkban. Ez nem említi ennek a különös proféciának a beteljesedését. Látja már, hogy nem alkalmazható. Személyesen nem gondolom, hogy proféciák egyáltalán beteljesedtek volna már abban az országban. Azonban igenis látom a színpad fölállítását, hogy később a proféciák valóra fognak válni. Ostobaság kiemelni ezeket a különös proféciákat, és hangoztatni, hogy jelenleg teljesednek be. Amikor azonban Ámosz átadta proféciáját, Asdód a filiszteusok kiemelkedő városa volt, és ebben a Biblia versben úgy áll előttünk, mint egész Filisztea képviselője, az Egyiptomban levő palotákról. Isten oktatta profétáit, hogy terjesszék igéjét Asdód palotáiról és Egyiptomról. Most figyeld meg, milyen meghívást alkalmaz. Gyűjjetek össze Samária hegyein. Lássátok meg, milyen zűrzavar van ott, és milyen elnyomás van benne. Samária volt Izrael északi királyságának a fővárosa, és Aháb meg Jezábel palotája is ott feküdt. Samáriát egy hegyre építették, de a várost más hegyek is körülvették. Ezekről a környező hegyekről az emberek láthatták, hogy mi történik a városban. A bűn nagy hullámokat vert, a zűrzavar, a szegények elnyomása miatt keletkezett lázadás zaja volt. Ha a pogány Filisztea és Egyiptom nemzetei megítélték Izraelt, vajon a Szent Isten nem ítélné meg őket? nem tudnak helyesen cselekedni. Így szól az Úr. Erőszakkal és zsarolással gyűjtenek kincset palotáikba. Ámosz könyve, 3. rész, 10. vers. Samária felhalmozta palotáiban mindazt, amit összelopott. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Ellenség veszi körül az országot. Megfosztanak hatalmattól. Kirabolják palotáidat. Ámosz könyve, 3. rész, 11. vers. Napjainkban romokban hevernek Samária palotái. Több alkalommal is láttam azokat. Így szól az Úr. Ahogyan a pásztor az oroszlán szájából két lábszárat, vagy egy fülhegyet ment meg, csak úgy menekülnek meg Izrael fiai, akik most Samáriában, az ágy szélén és damaszkuszi pamlagon ülnek. Ámosz könyve, 3. rész, 12. vers. Miután utolérte Samáriát Isten ítélete, a maradékot ahhoz a fülhöz vagy két lábszárhoz hasonlítja, amelyek megmaradtak az oroszlán zsákmányául ejtett bárányból. Láthatod, Isten ítélete szigorú volt, mert Samária mennyei világosságban részesült, ami megnövelte felelősségét. Halljátok és tanúskodjatok Jákob háza ellen. Így szól az én Uram, az Úr, a seregek Istene. Amikor megbüntetem Izrael bűnei miatt, megbüntetem Bételt is oltárai miatt. Letörnek az oltár szarvai, és a földre hullnak. Ámosz könyve, 3. rész, 13. és 14. vers. Megbüntetem Bételt is oltárai miatt. Ez az aranyborjú imádatára utal. Letörnek az oltár szarvai, és a földre hullnak. Isten azt mondja, hogy el fogja távolítani ezt a súlyos bálványimádást az országból. Összedöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsont házak, vége lesz a sokféle háznak. Így szól az Úr. Ámosz könyve, 3. rész, 15. vers. Elpusztulnak az elefántcsont házak. Aháb és Jezábel Samáriában a hegy tetején építkezett. Bámulatos palotájuk a legcsodálatosabb helyen feküdt. Ezt különösen megfigyeltem legutóbbi ottani látogatásom alkalmával. A palota teteje alkotta a hegynek a csúcsát, annyira kiemelkedett. A palotájukból minden irányba széttekinthettek. Nyugat felé láthatták a földközi tengert a tiszta napokon. Kelet felé láthatták a Jordán völgyét. Észak felé gyönyörködhettek Esdelon völgyében, amelytől távolabbra emelkedett a Hermon-hegység. Dél felé láthatták Jeruzsálemet. Micsoda látványban részesültek. Ott a palotát elefántcsontból építették. Természetesen az ellenség az elmúlt időszakban elvitte onnét azt a sok gyönyörű elefántcsontot, de jelenleg is ásatások folynak azon a helyen. Valójában Izrael végzi az ásatásokat. Vezetőnk elmondta, hogy már találtak elefántcsontból készített számos nagyon finom edényt. Nyilvánvalóan az egyik edényt illatszernek készítették. A többi edénybe valószínűleg bort öntöttek. Az elefántcsont volt a fő építőanyag a palotában. Mindent belőle formáltak. Valószínűleg Ahábnak és Jezábelnek annak a kornak a legjobb belső tervezője készítette a díszítéseket. Az a luxus palotája volt. Isten megmondta, hogy elpusztítja, és véget vett ragyogásának. Nem tudnék még elhagyatottabb helyet találni napjainkban, mint Samária romjait annak a hegynek a tetején. Több fényképet is készítettem azon a helyen. Isten tökéletesen teljesítette ezt a proféciát. Jól lehet, nem látunk profécia beteljesedést abban az országban napjainkban, de láthatjuk, hogy már sok profécia végbe ment a múltban. Azonban ismétlem, hogy jelenleg a díszletek előkészítése történik a jövőbeli proféciák beteljesedésére Palesztina földjén. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, újból csodálom igédet. Csodálkozom azon, hogy te a régmúltban megjövendölted mind az ítéletet, mind az áldások kiosztását, és ezek mind beteljesednek a maguk idejében. Hadd, hogy higgyek benned a jövőre vonatkozó proféciái területén is, és felkészüljek a veled való találkozás nagy napjára, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.